Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket az Úr Jézus Krisztus nevében, és azon gondolkoztam, hogy nagyon hamar eltelt egy év. Egy évvel ezelőtt voltak a testvérek nálunk, és hála van a szívemben, sok minden történt mindnyájunkkal, de jó itt lenni az Úr előtt, és erős kezdés volt, úgy gondolom, lelki értelemben véve. Jó volt az imorai buzdítás, jó volt hallani az imádságokat, és jó volt a köszöntésben elhangzott üzenet. Sokszor én is így érzem, hogy az egész föld ellenem van. Tanulhatunk a gyerekektől. Isten igéjét a Királyok második könyvéből fogom olvasni. Egy különleges történet lesz ma előttünk, délelőtt és délután. Végigmegyünk egy háladás útján, egy valóságossá, igazivá vált háladás útján. Ez Elizeus és Naámánnak a története. Ennek a fejezetnek az első felét fogom felolvasni, az 5. fejezet első igeversétől, a 14. igeverssel bezárólag. Kérném a gyülekezetből, aki teheti, fennállva hallgass, ez egy hosszabb szakasz, aki esetleg nem tud olyan sokáig állni, maradjon nyugodtan ülve. Tehát a Királyok második könyvének 5. fejezetéből, az első igeverstől, a revidiált újfordításból fogom olvasni az igét, így szól hozzánk ezen a napon Istenünk igéje. Naamán, Arám királyának hadsereg parancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer kivonult néhány Arám rablócsapat, és foglyul ejtettek Izrael országából egy kislányt, aki Naamán feleségének lett a szolgáló lánya. Ez így szólt úrnőjéhez. Bárcsak eljutna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná a bélpoklosságából. Naamán erre ura elé járult, és elmondta, hogy mit beszélt Izrael országából való leány. Arám királya ezt mondta, menj csak el, én meg küldök egy levelet Izrael királyának. El is ment Naamán, és vitt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, meg 10 rend ruhát. Átadta Izrael királyának a levelet is, amely így szólt. Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyíts meg bélpoklosságából szolgámat Naamánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya fölolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta. Hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küld az én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából? Értsétek meg, lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elizeus Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és majd megtudja, hogy van profétája Izraelnek. Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naamán azonban megharagudott, elment, és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd kijön, elém áll, és segítségül hívja Istenének az Úrnak nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és kigyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult, és haragosan távozott. Szolgái azonban oda mentek, és így szóltak hozzá. Atyám, ha a próféta valami nagy dolgot parancsolt volna, azt megtennéd, ugye? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondja, hogy fürödj meg és megtisztulsz. Lement tehát és megmerítkezett 7-szer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akár egy újszülött gyermekéjé. Ámen. Eddig Isten igéje. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ma reggel, mikor elcsendesedtem az Úr előtt, akkor a háladással kapcsolatban a történet mellett elém jött Ábel és Káinnak a története. És elgondolkoztam azon, hogy Uram, milyen távolság van a két bibliai ember háladása között. Mind a kettő hálát adott, azt olvassuk az igéből, és mégis az egyiket elfogadta Isten, a másikat meg nem. Nem akarok ebbe belemenni, hogy mi lehetett az oka, csak azon gondolkodtam el, hogy vajon az én hálaadásom ezen a mai napon milyen lesz. Melyikhez fog hasonlítani? Hogy elfogadja az Isten, vagy esetleg szól, figyelmeztet, és elindít nem úgy, mint Kaint a bűn felé, hanem elindít Ábel felé, az ő hálaadása felé. Sokszor magunk se tudjuk, hogy valóságos-e a mi hálaadásunk, valóságosak-e az érzéseink, amelyekkel megharcolunk és küzdünk, és alázattal oda kell kényszerülnünk Isten elé, és azt mondani, Uram, tégy rendet az én gondolataimban, az én szívemben. Add, hogy ne felületes, ne hamis legyen, amit én érzek. Mert sokszor megtanuljuk az évek, évtizedek alatt, testvérek, a vallásos életben, hogy hogyan lehet generálni olyan érzéseket, érzelmeket, amelyek hasonlítanak az igazihoz. De jó megállni az Isten előtt, és megtudakozni tőle. Uram, valóságos az, amit én érzek? Tényleg te vagy a középpontja ennek? Vagy csak valami hamisítvány, utánzat, amelyre magam is becsapom, és talán másokat is? Az volt a szívem vágy, amikor felhozta a Úr ezt a történetet, hogy én nem tudom, ki milyen szívvel jött ma ide, de olyan jó lenne az Ábel hála áldozatához, az általa elkészített oltárhoz, a mögötte lévő szívhez, amely Istenhez fordult, ahhoz közelíteni. Kaintól Ábelig haladni ezen az úton. Az Isten tudja, hogy melyikünk hol tart. Adná, hogy minél közelebb legyünk, vagy Ábellel együtt tudnánk ma hálát adni. Egy ilyen útra hívom ma a testvéreket. És ezen az úton, ezen sokszor egy életöltő kell, vagy egy egész élet kell ahhoz, hogy végig tudjunk menni. Mert hiszem, hogy amikor ott Isten előtt megállunk, akkor lesz az igazi hálaadás. Megérkeztünk. Minden arról szólt az életben, hogy mikor Istenhez megérkezünk, akkor egy őszinte, igazi, eredeti hála fakadjon föl a szívünkből. A többi csak próbálkozás. Sokszor emberi erőlködés. De ha tiszta szívből fakad, én hiszem, hogy Istennek kedves. Ez a mai nap is. Egy útra hívom a testvéreket, amelyen menjünk végig. Naamánnal, Elizeussal, Géházival, az ő szolgáival, feleségével, és akik szereplők ebben a történetben. Itt van egy ember, akiről azt olvassuk, nagyra becsült ember volt az ő ura előtt, a király előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg Arám országát a veszedelemtől. Azt mondhatják így külső szemlélőként, azt mondhatjuk, hogy ez az embernek minden oka meglehetett arra, hogy ő hálás legyen. Hiszen földi értelembe véve sikeres karriert épített föl, a szülei jól nevelhették, megtanították, kapott bátorságot, és az ő népe, még az ő királya is elismerte őt, sőt tekintélye volt. Hát ez az ember, aki sokszor én is szeretnék lenni, nem? Csak egy halkan zárójelben mondom. Ez az, amire vágyik az ember a gyülekezetben, a munkahelyén, a családjában, hogy tekintélye legyen az ő életének, az ő viselkedésének, magatartásának, és igenis elismert ember legyen. És esetleg mások is megszabaduljanak az ő jó cselekedetei, képessége árán. Mondhatjuk azt, hogy az ember hálátlan volt, hát meg volt mindene. Hadd tegyek föl egy kérdést, és majd utána beszélek erről a kislányról, aki rabszolga volt, és oda került Arám országába, ebbe a családba, de hadd tegyek föl egy kérdést, hogy most rögtön itt az alkalom elején vizsgáljuk meg a szívünket, hogy az elmúlt évben, vagy most itt a hálaadásunkat idehozva az oltára, az Úr oltár elé, hogyan néz ki ez a hálaadás? Miért vagyunk hálásak? A testi, fizikai, anyagi dolgokért? Azért van több bennünk hála, vagy pedig a lelki dolgokért. Az Istennel való kapcsolatban való előrejutásunkért. Ezek milyen arányban vannak a szívünkben ma? Ez jó hőmérője annak, hogy mi milyen lelki állapotban vagyunk. Vagy jó hőmérője annak, megmutatják számunkra azt, hogy mi testi vagy lelki emberek vagyunk. Nem kell álszenteknek lennünk, és nem kell bűntudatot éreznünk azért, hogyha a testi javakért is, a fizikai boldogulásért, gyógyulásokért és sok más isteni áldásért, ajándékért hálát adunk, nem kell. Hiszen méltó az Úr, hogy dicsérjük őt is ezért. De melyik jelentett többet nékünk, vagy melyik jelent többet ma nékünk? Ez a rész, a naamáni hálaadás, vagy pedig a lelki javakért, amelyek sokszor próbákból fakadtak az életünkben, és nem nagyon örültünk. Melyik foglalja el a hálaadásom a szívemben? Ez egy fontos kérdés, mert kérhetjük az Isten szent lelkét, hogy vigyen végig úgy az úton bennünket, hogy ez a hálaadás ne csak egy töredék legyen, ne csak a javak, az áldások maradjanak meg ennek a kapcsán, hanem valóban lássuk meg a mögöttük lévő Istent. Előbb említettem, hogy eltelt egy év. Változtunk-e? Erősödtünk-e lélekben? Harcóink voltak-e? Hitpróbáinkból győztesen kerültünk Isten lelkének segítségével? Testvérek, ezek is fontosak. Többek lettünk-e lélekben? Krisztusi lelkületünk formálódik-e? Előrébb jutottunk-e a hitben? Az Úr szolgálatában többet tudtunk-e odaáldozni az Istennek, és lehetne sorolni? Kérdezzük meg az Istentől, és az ő lelke által megkapjuk erre a választ. Itt van ez az erős vitéz, aki nyugodtan élt, sikeres ember volt. De van egy szó az igében, a volt után egy vessző, de. És az a de mindnyájunk életében elérkezik egyszer. Kisebb erővel, vagy nagyobb erővel. De megváltozik minden. De az én nyugalmam, az én kényelmem, amiért hálás vagyok, és az anyagiakban megkaptam az Isten áldásával, megváltozik. Eljön a de. Még egy fiatal pár életében is eljön a de. Áldás formájában megérkezik a gyermek, de nem tudok többet aludni. De fáradtabb vagyok, mint eddig voltam. De most már nem csak magamra kell vigyázni, hanem rá is. Nem csak magamnak tartozok felelősségre, hanem másért is. Eljön a gyülekezet életében is a kellemes de. Amikor imádkozunk azért, hogy legyünk többen, de hát akik beérkeznek, azok még a hitben ott állnak az út elején, de nekem vennem kell a fáradtságot és szolgálni feléjük. De nekem tanítanom kell őket, de nekem imádkozni kell őket, és megváltozik minden. Ez a de. Elérkezhet így is, ezek a kellemes dolgok. De elérkezhet a próbában is. A betegségben, a szenvedésben. De. Ekkor mi lesz? És itt hadd tegyek egy zárójelet, és hadd térjek át erre a másik fontos szereplőre, akiről csak egy rövid mondat van a Bibliában. Az aráb csapatok elindulnak portyázni, és sok-sok rabszolga mellett egy kislányt is foglyul ejtenek, amely épp Naamánnak a családjába kerül, az ő feleségének a szolgáló lánya lesz. Vizsgáljuk meg az ő helyzetét. Ma, amikor ez annyira valóságos, és sokszor látjuk, a híradóba halljuk, hogy megint egy gyermeket raboltak el, megint egy gyermek tűnt el. A világon pedig félelmetes módon a rabszolga, a gyermekkereskedelem dúl. Tudjuk, kicsit átérezhetjük, hogy milyen borzalom lehet ez. Borzalom a családnak, és annak a kislánynak. Rabszolga lett ez a kislány. De nézzük meg a történet kapcsán, olyan gyönyörű, hogy valójában nem ő volt a rabszolga. Valójában Naamán volt a rabszolga, az ő betegségének a rabszolgája. Valóban Naamánnak volt az élete rossz alapokon nyugvó. Valóban az ő hálaadása volt árnyék hálaadás. Vagy felületes hálaadás. Ez a kislány, és van itt egy nagyon fontos üzenet nekünk, nem kislányoknak és kisfiúknak, hanem az életben sok próbát megharcolt embereknek. Lecke, hogy mikor minket elér a próba, akkor mi sajnáljuk magunkat. Akkor mi haragszunk. Akkor mi elégedetlenkedünk. Na nem a gyülekezetben, mert itt nem illik. A szerep az fönt van, de a szívünk mélyén háborgunk és sajnáljuk magunkat. És sokszor még bosszúállók is vagyunk, és sokszor a harag elönti a szívünket, hogy miért. Rabszolgák leszünk olyankor. De itt volt ez a kislány, akinek igazi élő istene volt. És nem omlott össze, nem sajnálta magát, hanem amikor egy élethelyzetben az Isten elé állított egy lehetőséget, akkor nem bosszúalkó módon eltitkolta azt, hogy ő tud valakit. Birtokában van olyan tudásnak, hogy ez az ember, az ő úrnőjének a férje meggyógyulhat. Volt valami a kezében, ami biztos szilárd alapra állította őt, és a körülményektől független volt. Naamán körülményei megváltoztak. Összeomlott az ember. Hol volt az a hálaadás, ami a szívében volt? A kislány körülményei megint csak megváltoztak. És nem akarom hasonlítgatni a kettőt, mert mind a kettő szörnyű volt. Kibillentették az addigi biztonságukból. De ott derült ki ebben a próbában, hogy ennek a kislánynak van valakije, van valamije, ami a körülményektől függetlenül erős és szilárd. Van valami, ami az ő jellemét már ilyen kis fiatal korban úgy formálta, hogy nem rendült meg. Hanem ott volt a szívében az a szeretet, annak az Istennek a szeretete, amely arra indította őt, hogy segítsen. Testvéreim, itt van ebben a kis részben a világ kereszténységének, missziójának a lényege. Fölismered a helyzetet, hogy valaki szabadulásra vár, valaki gyógyulásra vár, és megérted azt, hogy a te kezedben van az, ami neki segítségére lehet. A te szívedben van az, aki őt megszabadíthatja, aki őt megmentheti. És nincs semmi körülmény, ami gátolna tégen abban, hogy átadd azt a kincset, amely a te életedben már ott van. Ki volt tehát a szolga? Naamán és mindenki, aki ott volt. És az, aki rabszolgaként volt ott, valójában lélekben ő volt szabad. Én úgy gondolom, hogy minden egyes hálaadásnak ez lehet a forrása. Sok éve itt ülünk az imaházban, de érezzük-e ilyen erőteljesen azt, hogy amikor az a de elérkezik, akkor lesz valóságossá az, hogy ki van a te szívedben. Mert a békeidőben el lehet szépen evezgetni, és vallásos módon lehet elérni akár évtizedeket is. De amikor jön az a de, az a próba, ami Istentől van, adj hálát érte, mert ekkor lesz valósággá az, hogy ki a te Istened. Ki az a Jézus Krisztus, hogy ő valójában a tiede. Gyönyörködöm ebben. És ne ijedjünk meg ezektől a de időpontoktól az életünkben. Mert a hálaadás útján ezekre szükség van. De a próbában is Isten az Isten. De Jézus Krisztus szeretete ott sem fogy el, hol az én erőm elfogy. Mert ő élő Isten és hűséges. Lehet ennél nagyobb hálaok, testvéreim? Vizsgáljuk meg a hálaadásunkat itt, és vizsgáljuk meg azt is, hogy élő Krisztusunk van-e. Mert a hálaadásunk akkor lesz igazi, ha él Krisztus a szívünkben. A többi az valami utánzat lesz, de lehet az úton egy állomás. Ha valaki most így van itt közöttünk, aki még csak itt tart, a naamáni állapotban, akkor hívom Krisztushoz. Jöjjön, hallja meg a jó hírt a kislány szájából, vagy az én szájamból, vagy az énekkar üzenetéből, vagy a bizonságtételből, vagy a szolgálatokból, hogy nem számít a de. Isten hatalmas és élő Úr. Krisztus itt van az ő lelk által, és akarja átadni a jó hírt, akarja a szabadítást, a gyógyulást. De még Naamán életében sem történt meg. És így van ez az életünkben is, enyémben is így volt, amikor hallottam az evangéliumot, még nem történt semmi, csak hallottam a jó hírt. Még végig kellett menni az utamon. És Naamánnak is el kellett indulni, hinni kellett a jó hírnek, és lépnie kellett. A nagy, dicsőséges hadvezér egy kislány által kapott információ által fog megszabadulni, egy hatalmas népnek a hadsereg parancsnoka, abba az országba kell elmenni, amelyik éppen hűbérese volt. A büszkeség, amiről lesz még szó. Sokszor a büszkeség tart minket vissza. Na de olyan csodálatos, hogy Naamán mellett voltak olyan emberek, és ez a következő háladásunkkor, ez még kitorgyosul, kicsúcsosodik a történetben. Adj hálát azokért az emberekért, akik törődnek veled. És hatalmasként nem úgy látnak téged meg, hogy irigyek rád, és féltékenyek, és az első adandó alkalomkor egy kicsit vágják alattad a fát. Ó, keresztény testvéreim, gyülekezett tagok! Figyeltétek ezt a mondatot? Ne akarjatok ilyen favágók lenni, hanem legyetek olyanok, akik megragadják Isten lehetőségét. És akármilyen emberről van szó, akinek gyógyulnia kellene, vagy szabadulni, a náluk lévő lehetőség szerint segítenek. Naamánnak volt egy felesége. Ott volt ez a kislány, és ott voltak az ő szolgái. Hadd legyen a háladásunk következő fontos állomása ez. Adj hálát a körülötted élő emberekért, akik jó szándékkal vannak feléd, akik segíteni akarnak neked, akik imádkoznak érted. Sokszor azt mondjuk, és az egyik testvérem imádkozott itt, hogy ez nekünk jár. Ez egyáltalán nem természetes. Adj hálát azokért, akiknek a szívükben élő Krisztus van. Mert talán ő általuk tud segíteni néked az Isten. Sokszor ez olyan természetes és megszokott számunkra, testvérek, hogy imádkoznak értünk a szüleink, a hívő szüleink, a nagyszüleink, a gyermekeink, a testvéreink, meg lehet osztani velük a problémáinkat, olyan természetes, nem az. Nem az, főleg a mai világban, amikor mindenki le van terhelve. Adj hálát azért, hogyha vannak körülötted olyanok, akik igazat mondanak, és nem bántani akarnak, hanem szeretni téged. És hagyd őket szeretni. Ne legyen ott a büszkeség gátként. Ó, hát én vagyok a hatalmas hadsereg parancsnok, hát én majd megoldom. Ne legyen a büszkeség gát, hanem adj hálát értük, és fogadd el az ő jó szándékú, szeretetteljes tanácsaikat. Mert lehet, hogy igaz és fáj, amit mondanak. Lehet, hogy megalázónak tűnik. De valójában ez egy lépcsőfok ahhoz, hogy te megszabadulj. És kijöjj a próbából. Mivel tudunk hálát adni? Azt olvassuk itt az igében, hogy olyan vagyont sorol föl itt Naamán, illetve az Isten igéje, hogy ezzel, mikor elszánta magát, hogy elindul abba az útra, arra az országba, ahol segítséget az Isten népe közé, megalázza magát, összepokol egy csomó ajándékot, és rettentő nagy vagyont. Ez azt mutatta meg nekem, hogy csak azzal tudok hálát adni, amin van. Ő megtehette, hogy ilyen hatalmas vagyon gyűjtött össze. De vannak olyanok is, akik hálaadásban jönnek az Úrral, akik nem tehetik meg, hogy ilyen hatalmas összegeket, dolgot fordítsanak. Azzal, hogy hálát, testvérem, amit van. Ne akarja másikéval, ne akarja másikéhoz hasonlítani, ne akarjunk versengeni. Mert akkor nem lesz jó illatú a te hálád. Ami neked van, anyagi javak, vagy képességed, vagy a hited állapota, ott abban a pillanatban nem vár el tőled az Isten többet, csak azt, amit neked van. Ha most a bűnbánatod van, adj hálát ezzel. Ha nincs semmi másod, ha nem tudsz a perselybe rakni semmit, az oltára rakni semmit, de ott van a te bűnbánatod, a te újulásra való vágyad, hozd az Istenhez azt. És valóságos lesz azon az úton, majd elérkezik az a pillanat, amikor majd többet tudsz adni. Az egész életedet akár. Sokszor azzal piszkoljuk be a háladásunkat, hogy versenyzünk. És a másikéhoz mérjük magunkat. Nem. Isten nem vár el többet tőlünk, mint amit tudnánk adni. Olyan szomorú az, mikor elérkezik Naamán, és az Isten népének a királya, Uram, megszaggatja a ruháját. mert nem tudja, hogy milyen népnek a királya. És az ő bűnös életmódjával elhagyta az Istent. Tudod-e, testvérem, ezen a napon, hogy ki áll mögötted? Hogy éled az életed, mikor melletted szabadulásra vágyó, megkötözött emberek vannak, lelki, testi, fizikai nyomorultak? Amikor oda kerülnek melletted, azt mondod, hát ki vagyok Isten én, aki meggyógyíthatom őket? És visszahúzódol, vagy azt mondod, hogy igen, én nem tudok segíteni, de az a Krisztus, aki elevenen él bennem, és akit ismerek, az tud. Nem én, nem az én szavam fog téged közelebb vonni ma Istenhez, hanem az a Krisztus, akiről bizonyságot teszek. És ez nekem elég. Mert hálás a szívem, hogy őt ismerhetem, hogy ő szabadító. Hangzik tehát a kérdés ma hozzánk. Elizeus tolmácsolásában. Miért szaggattad meg a ruhádat? Miért keseredsz el? Miért vagy szomorú? Miért vagy hitetlen? Miért vagy gyenge és erőtlen? Hiszen Krisztusé vagy. Hadd tudják meg az emberek, hogy van próféta Izraelben. Hadd tudják meg az emberek, hogy az a próféta Isten gyermeke, és hisz az élő, szabadító, gyógyító Istenben. És tudja, hogy Isten képes rá. Adj ilyen életet az Úr el az oltára, és hidd el! Ne csak elmélet legyen a fejedben, hanem legyen erő és hatalom a szívedben. És a te szavadban és a te kezedben. Az Isten lelke által. Nagyon csodálatos, haladunk tovább az úton. Naamán alázatban van, vagy már kétségbeesésben, nem tudom. De megy tovább. Megáll, talán büszkeségből. Elizeus, ki tudja milyen kis kunyhója előtt? Az ő kíséretével. És Elizeus nem megy ki. Kiküldi az ő szolgáját. És egészen egyszerűen csak azt mondja, menj el. Fürödj meg 7-szer abban a koszos Jordánban. Ez egy koszos folyó. Ott az Arám országában lévő folyók sokkal tisztábbak, bővízűbbek, energikusabbak, jobb látványt adnak. És Naamánnak itt a reakció egy fontos. És ebben egy hatalmas üzenet van. Én azt gondoltam. Haragra gyullad a hadsereg parancsnok, és az ő tervei, az ő elképzelései hatalmas gátként tornyosulnak a gyógyulása, az igazi háladása előtt. Mert mi is ilyenek vagyunk, hogy vannak terveink. Vannak terveink és gondolataink azzal kapcsolatosan, hogy az Úr majd hogyan segít meg minket. Mert láttunk másokat is. És nekünk az olyan szimpatikus szabadítás, vagy olyan szimpatikus gyógyulás, ami a testvéremmel megtörtént, és én azt szeretném, hogy velem is így. Vannak terveink és elképzeléseink, amelyek akadályt képeznek az Istennel való kapcsolatban, a gyógyulásban, a szabadulásban, az igazi hálaadásban. És annyira bálványként tiszteljük ezeket, hogy amikor nem úgy történik a dolog, nem úgy hangzik az Isten igéje, ahogy én mondjuk eltervezem, hogy vasárnap délelőtt az Úr biztos ezt az igét fogja adni, és még csendességében keresgetem is reggel a Bibliába. És esetleg azt kapom majd az Isten tiszteletem, na Uram, itt van az igazolás, hogy nekem milyen tervem van a szabadulásra, a gyógyulásra, a párválasztásra, a szolgálatra, és lehetne sorolni mindent. Kész tervekkel jövünk az Úrhoz, és azért is imádkozunk, hogy Uram, add meg ezt a tervet. Hát ez olyan jó terv. Másoknál is működött, és az Isten meg mond valami teljesen más dolgot. És ha nem úgy, mint Naamán, de azért mi is ugyanolyan haraggal a szívben fordulunk meg, és hagyjuk ott a Bibliánkat, hagyjuk ott azt az Isten tiszteletet, mert hát az Isten nem hajlandó asszisztálni a mi gondolatainkhoz, a mi dolgainkhoz. Van ilyen terv, amely akadályoz bárkit is ma, aki megállított az Istennel való kapcsolatában. Van ilyen elképzelés, amely talán épp most dől össze, és ez fáj nekünk. de az Istennek hagyjuk, hogy letegyük elő az oltárára, hogy segítse meg bennünket, és ott a saját Getsemánénkat megvívva azt mondjuk, Uram, legyen meg a Te akaratod. Elképzel Naamán, hogy majd hatalmas kézmozdulatokkal, ahogy megszoktál ott a saját országába, a varázslóktól, a bálványimádó papoktól, majd valami hasonló dolog történt, amit eddig ő tapasztalt, és ez az Isten is úgy fog dolgozni. Na hát a barátkozóknak, hadd mondjam azt, ha vannak közöttünk, nem tudom, hogy ez egyik legnehezebb pont, amikor Isten keressük, hogy a mi elképzelésünket lerakjuk. Legyen tiszta a szívünk, és ami eddig sem működött, engedjük el. Eddig se tudtuk megszabadítani magunkat, engedjük el. És várjuk Istent, ne bonyolítsuk túl az Istennel való kapcsolatot. Ne bonyolítsuk túl azokat a szabadulási formákat, amiket az Isten akar nekünk adni, amiből majd igazából fog fakadni a hálaadás. Engedjük el, és ne tegyük bonyolultá a mi életünket. Isten ma is, és sokszor az életünkben egy egyszerű, érthető igével keres meg bennünket. Azért, hogy annak engedelmeskedjünk. Sokszor olyan egyszerű ahhoz a problémához képest, hogy el se hisszük. Azt mondja csak, hogy higgy. 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 Ne félj. Bíz bennem. Ugye, mert egyszerű, erőtlen szavak ezek? Hát ezzel küzdünk, könyörgöm. Az Isten mégis azt mondja, bízz, és ne félj, és higgy. Hogy válik ez igazi hatalommá? Az, hogy ott van mögötte az Isten. És a hit kapuján és útján juthatunk el hozzá. Ő hozzá. Sok keresztényt akadályoz meg abban, hogy igazi hálaadó legyen, vagy igazi szabadulásokat, gyógyulásokat éljen át, hogy egészen egyszerűen túl egyszerű az Isten igéje. Túl könnyűnek tűnik, hogy rábízzam magam, hogy elfogadjam, hogy ez az élő Istentől jött. Na itt megint hálaadás kell, hogy legyen a szívünkben, mert itt megint csak az ő szolgái segítenek Naamánnak. Az ő büszkeségében bátorságot vesznek, és újra megszólítják, és szembesítik azzal, hogy ember, hát vedd már észre, hogy beteg vagy. És a te büszkeségednek már semmi helye. Olyan borzasztó, hogy valaki még a betegségében is, a nyomorúságában is büszke. És nem engedi el a terveit az Isten előtt, az ő kezébe. Hát ha más kért volna tőled, nem megtennéd? Az Isten kér téged, és engem az ige által. Semmi más nem kell, mert még az erőt is ő adja meg hozzá, hogy megtegyem. Nekem csak cselekednem kell, és első lépést kell megtennem azon az úton, hogy az igére állva arra a kősziklára elindulok. Olyan csodálatos ez, mert látjuk a történetből, hogy végül is megteszi. Hol jársz, testvérem, a háladás útján? A háladás felé vezető úton. Lehet, hogy éppen pont ott vagy, mint Naamán ebben a pillanatban, hogy Isten ígé szól, de te nem tudod megtenni. Engedd el, újra mondom, a saját terveidet, a félelmed és mindent, és tedd meg a következő lépést, indulj el a Jordánhoz. Tedd meg, amit Isten mond. Mert a háladás útján enélkül a pont nélkül nem haladhatsz tovább. Akkor csak a remény háladása lesz az a mai nap. Mert biztos sokan vagyunk úgy ott, hogy csak a remény szintjén adunk hálát az Istennek, mert nem éltük át a szabadulást, a gyógyulást, csak hitünk van benne, csak reménykedünk abban, hogy valamikor eljön. De ezen a ponton tovább kell lépnünk, Isten igéjének engedelmeskedve. És ez az legegyszerűbb dolgot megtenni. Jöjj Krisztushoz! Korintus levélben azt olvassuk, hogy minden értetek van. Nem tudom én ezt felfogni, meg sem magyarázni testvéreimnek, de minden értünk történt, a Golgota kereszt áldozata, az Isten földre jötte, minden értünk történt ahhoz, hogy én eljuthassak az Istennel való kapcsolatban az igazi háladásra. Krisztus azért szenvedett az én aljas, mocskos, szennyes bűneimért. Azért, hogy nekem valódi háladásom legyen az üdvösségem miatt, majd ott az Isten jelenlétében. Mert hadd mondjam még egyszer, ott lesz az igazi. Azért győzte le a halált a kínszenvedés után, hogy én is győztes lehessek, és lássam azt, higgyem azt, hogy ő tényleg győztes. Hogy ő benne én is győzhetek. Valóban tisztelet. Kedves testvéreim, megállnék itt. Mert e felé, a tisztaság felé haladunk mindnyájan. Kiki más állomáson van, kiki más pillanatban, más harcban. De kérjük most imádságban az Isten szent lelkét, hogy vigyen tovább bennünket ezen az úton. És minden terv, elképzelés, büszkeség, gát szűnjön meg. Legyünk hálásak tehát a mi testvéreinkért, szeretteinkért, akik velünk együtt harcolnak ezen az úton. Sokszor nem becsüljük eléggé őket. Sokszor rájuk haragszunk a legjobban, mert ők mondják meg az Isten igazságokat. Adjunk hálát azért, hogyha valóban mi vagyunk a szabadok, és az a de, a körülmények nem befolyásolják abban az Istenben való hitünket, aki él, és aki méltó arra, hogy hálát adjunk neki. Amen.